Isten ígéjét olvasom a 87. Zsoltárból, 87. Zsoltárnak mind a 7 versét. Kórah fiainak Zsoltár éneke. Szent hegyen alapította az Úr Sion kapuit. Jobban szereti Jákob minden lakóhelyénél. Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa. Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Etiópiának itt van a szülőhazája. Sióról pedig ezt mondják, mindegyiküknek ez a szülőhazája, a felséges szilárdítja meg. Az Úr számba veszi a népeket, amikor beírja őket, itt van a szülőhazájuk. Körtáncban éneklik, minden forrásom belőled fakad. Kedves konfirmáció ünnepre érkezett gyülekezet, Isten hozott titeket itthon. Komolyan mondom, nem viccelek. Akkor is, ha van, akinek ez most esetleg nehezen értető, hiszen vendégként érkezett erre az alkalomra. Mondhatjátok, könnyű neked, hiszen te itt laksz, mármint én tényleg itthon vagyok itt. De ti is itthon lehettek. Isten hozott titeket itthon. Nem tudom, hogy maga a szó milyen érzéseket ébreszt benned. Nem tudom, hogy te egyébként hol vagy otthon. Nem tudom, hogyha álmodsz álmaidban, hova térsz haza. Nem tudom, hogy mennyire kellemes, vagy mennyire fájdalmas ez az érzés. Nem tudom, hogy áll-e még a szülői ház, amit otthonodnak tartasz. Nem tudom, hogy volt-e valaha olyan hely, amit igazán az otthonodnak nevezhettél. Egy olyan hely, ahol megerősítették a létjogosultságodat. Egy olyan hely, ahol melléd álltak. Egy olyan hely, ahol szerettek. Egy olyan hely, ahol néha lehet, hogy fegyelmeztek is. Egy olyan hely, ahol hibázhattál, egy olyan hely, ahol nem kellett tökéletesnek lenned, egy olyan hely, ahol számíthattál a másikra, egy olyan hely, ahol lehetett gyermeklek lenni, de aztán ahonnan fel is lehetett nőni. A keresztény gyülekezet, a közösség egy olyan hely, ahol otthon lehetsz, ahová megérkezhetsz, ami Isten szeretetének és elfogadásának a helye. A forrásnak a helye, ahová mindannyian vágyakozunk. És ez nem egy hangulat vagy egy érzés, hanem ez hitvallás és a hazatalálásnak a valósága. Isten, ami mennyei atyánk, aki hazavár minket, mi pedig az ő felnőtt gyermekei vagyunk, akik hazatalálunk hozzá. Ebben az értelemben pedig nem feltétlenül csak ez a gyülekezeti közösség, az otthonod, hanem a gyülekezeti közösség, ahová tartozhatsz, akár a lakóhelyeden, akár bárhol, ahol az élőisten evangéliumát hirdetik. Nem másban akar minket ma a mi Urunk megerősíteni, mint hogy otthon lehetünk nála. Konfirmáció van, Isten konfirmációt készít, de nem csak ennek a 13 embernek, akik végigjárták az előkészítés útját, hanem mindenkinek, aki ma segítségül hívja az ő nevét. A Zsoltár, amit felolvastam, így kezdődik, itt van az ő szülőhazája ezeknek a népeknek. Isten az, aki megszilárdítja Siont, Isten az, aki kiválasztja az ő népét. Isten kiválasztó munkáját látjuk magunk előtt, és talán ismerjük is a történetet, hogy az Ószövetségben Isten kiválasztja Izrael népét, és rajtuk keresztül mutatja meg az ő nagyságát és szeretetét. De ennek a kiválasztásnak a célja nem az, hogy csak őket szereti az Isten, hanem hogy őket és rajtuk keresztül majd másokat is. Ennek a népnek a lakóhelye az Izrael földje, ennek a középpontja Jeruzsálem, és Jeruzsálem középpontja a Sion hegye, a templom hegye, ahol összpontosul az Isten jelenléte a korabeli gondolkodás szerint. A Sion hegy azért különleges, mert ott sűrűsödik az Isten jelenléte. És ebben a Zsoltárban a különleges az, amit most felolvastam, hogy Sionról, erről a helyről úgy beszél, mint ami Isten választott helye, de ahol minden nép otthonra talál. Egyetemes távlatok bomlanak ki ebből a Zsoltárban. Isten terve az, hogy nála otthon lehessen minden nép. Kiválasztja Siont, felemeli ezt a helyet, lakóhelyének nevezi, és aztán kitágítja a kereteket. mert ez a kiválasztás azért történik, hogy másokra is áradhasson Isten áldása. Na de kikről van itt szó? A Zsoltár felsorol egy csomó népet, meg nagyhatalmat. Olyan nagyhatalmakat és szomszédokat sorol itt fel, akik kulturálisan gyakran nagyon távoliak voltak egymástól, akik egymást nem feltétlenül kedvelték, sőt, egymásnak ellenségei voltak. Olyanokat, akik az életben nem nevezték volna magukat testvéreknek, akiknek egyáltalán nem ugyanaz volt a szülőhazájuk. És ezen a helyen, Isten jelenlétében mégis, Isten nevezi őket hozzátartozójuknak. Azt mondja Isten, itt van az ő szülőhazájuk. Emberileg ez lehetetlen, de úgy tűnik, hogy az Istenhez tartozás egy olyan erős része az identitásnak, ami erősebb, mint az emberileg egyik legerősebb identitás elem, tudnélik a valahová tartozás, a gyökereim, minek születtem, milyen néphez tartozom. Nagyon könnyen legyinthetünk erre, hogy hát ez egy nagyon szép utópia. De Isten igéje azt mondja, és munkája is a lélek, hogy ez valóságos. Itt van a szülőhazájuk, ami azt jelenti, hogy testvérek. Mit jelent ez nekünk itt és most? Hisszük és valljuk, hogy a mi Úrunk és Istenünk azért küldte el az ő szent fiát, Jézus Krisztust, hogy egyé tegyen bennünket. Az új szövetség azt a képet használja erre, hogy Isten országa. Isten országának az állampolgárai vagyunk, egyek lehetünk ő benne, testvérei lehetünk egymásnak. És erre az Isten egyétevő szándékára mondhatunk mi most igent. Ebben akar bennünket megerősíteni konfirmációt ülő gyülekezet és Isten megerősítését váró közösség. Mert az egészséges, Isten szerinti keresztény közösség sokféle. Hasonló ehhez az ószövetségi képhez. Roppant heterogén. Mindenféle nép, mindenféle kulturális közegből érkező, akár szó szerint mindenféle nemzetiségből érkező ember tartozik hozzá, mindenféle társadalmi osztályból származó ember tartozik hozzá. És felsorolhatnám akár a mi hazánk körülötti országokat is, hogy ezek a népek mind egyek lehetnek Istennél, de felsorolhatnám akár a magyarországi tájegységeket, a borsodiakat, a szabolcsiakat, a dunántúliakat, a békésieket, vagy akár azokat a nemzetiségeket, kisebbségeket, amelyek élnek az országunkban egyenként, mind-mind Istennél lehetünk egyek. És könnyen lehet, hogy megakadsz, és azt mondod, hogy jó, de azért van egy-két terület, ahonnan nem feltétlenül örülnék, hogyha ülne mellettem valaki. Lehet, hogy, és mindenki bejelentesítheti, kire gondol, ők inkább maradjanak otthon, mármint abban az értelemben, hogy nem biztos, hogy ővelük szívesen lennék egy közösségben. Isten pedig arra hív bennünket, hogy legyünk őszinték ezen a ponton, hogyha vannak akár olyanok, akikkel nehezen tudnánk közösséget vállalni. De a csodálatos ebben, hogy az, ahogy Isten ezeknek a népeknek a szülőhazájaként említi Siont, és ahogy bennünket Isten országában egyé akar tenni, annak a középpontja az az Isten szabadítása. Az Isten szabadítása miatt lehetünk mi egy nép. Második gondolat, jó, de mi tartja ezt az egészet egybe? Azt olvassuk a Zsoltárban, hogy a felséges szilárdítja meg a Siont. Oké, sokszínű közösség, egészséges közösség, Isten összehív mindenkit, az ő szabadítását hirdeti mindenféle nemzetnek, népcsoportnak, de mi tartja ezt az egészet egybe? Ha valami túlságosan heterogén ugyanis, akkor az a veszélye, hogy nem lesz középpontja, nem lesz súlya, nem tud egybe maradni, hanem szétesik nagyon hamar, klikkesedik, mint a korintusi gyülekezet az apostoli korban. Igen, ezt az emberi sokféleséget még a Sion sem bírja ki, még a Sion hegye sem elég erős ehhez, ha csak a felséges nem szilárdítja meg. Ő adja a stabilitást, ő adja a szilárdságot. És ennek nagyon nagy jelentősége és üzenete van a mi számunkra. Az a keresztény közösség, amelyik a saját erejében bízik, a saját magabiztosságában vezeti vissza az ő erejét, vagy egy vezető személyében bízik, a vezető magával ragadó erejében, vagy karizmatikus egyéniségében, az egy-egy generációra együtt maradhat, de nagyon-nagyon hamar labilissá, vagy belterjessé válik. A keresztény közösséget egyedül azt tartja meg, hogyha újra és újra megvallja a bizalmát abban, hogy a mindenható, szerető, szabadító Isten az, aki bennünket megtart. Ő, ami mennyei atyánk. nem egy személy, egy pótapa vagy egy pótanya, aki a gyülekezetben bennünket úgy tűnik, hogy tart, nem is más hatalom, hanem egyedül a felséges Isten. Kedves konfirmandusok, amikor beszélgettünk arról, hogy hogyan tovább és hogyan fogjátok szolgálni Istent, akkor az öröm meg az elköteleződés mellett ott lehetett bennetek az is, hogy hogyan tudok megmaradni az úton. Volt, aki megosztotta a bizonyságtételben, hogy nagyon át tud élni Isten közelségét, de aztán eltávolodik, és mindig egy ilyen harc, hogy visszatérni, közel lenni Istenhez. És a gyülekezet is tud ehhez kapcsolódni. Isten az, aki megtart. És ezen a mai napon, amikor hitvallást teszünk, és várjuk, hogy Isten megerősítse a hitünket, akkor igazából ez számunkra egy odaadás az Isten felé. Elengedhetjük azokat a meggyőződéseinket, vagy azokat a próbálkozásainkat, hogy majd mi megtartjuk magunkat az úton. Mert az Isten őriz és tart meg, és újra a dolgunk rábízni magunkat és őt keresni. Magunktól nem tudunk megmaradni, de ő megtart. Ő ad stabilitást. Ő az, aki megőriz bennünket, mint közösséget is. Ez azért fontos, mert az ember gyakran a hitében olyan dolgokat elvár el magától vagy mástól, amit egyedül csak Isten adhat meg. Nem szabad elvárni ezt magunktól, meg mástól sem. A mi dolgunk a követés, de ő tart meg. Ezért az imádságunk lehet ma együtt. Uram, taníts meg egyedül benned bízni, végső értelemben csak a te hatalmadban reménykedni. És ha a gyülekezetre meg Isten népére gondolunk, akkor a Heidelbergi KT a segítségünkre siet, az 54. kérdés feleletében ugyanis ezt vallja a keresztény anyaszentegyházról. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által magának az igaz hitben megegyező, örök életre választott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja, és hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és mindörökké az maradok. Krisztusban ez az ígéret a tiétek. Ő tart meg, ő szilárdít meg, ő hordoz egy életen át. A harmadik dolog pedig a nemzeteket összegyűjtő szándéka Istennek a megszilárdítás után, az az örömnek a képe és a körtáncnak a képe. A Zsoltár végén egy ilyen fura beillesztésnek tűnhet ez az utolsó vers, amit így olvastunk, körtáncban éneklik, minden forráson belőled fakad. Térjünk vissza az otthon képéhez. Mennyire összetett dolog otthon lenni, és akár szülőként mennyire nehéz jó otthon teremteni. Az otthon az a hely, ahol nagyon sok jó dolgot kapunk, és ahol a legtöbb sérülést is szerezzük. És lehet, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akik egy biztonságos, szerető otthonban nőttek fel. Nekik is szükségük van az Isten szabadítására, és ők is tudnak kapcsolódni ehhez a képhez. De biztos, hogy sokan vannak közöttünk, akiknek ez az otthonkép fájdalmas, vagy egészen egyszerűen mérgező volt az a hely, ahol gyermekként fel kellett nőniük. Lehet, hogy vannak közöttünk, akik azt is átélték, hogy félniük kellett otthon, hogy veszélyben voltak. Vagy hogy megfagytak a távolságtartás és a szeretetlenség légkörében. És mondjuk ki, vannak közöttünk bizonyára olyanok, akiket súlyosan bántalmaztak, vagy megaláztak az otthonukban, ahol biztonságot, elfogadást és szeretetet kellett volna, hogy kapjanak. De miért beszélek most ezekről a kellemetlen kérdésekről? Azért, mert az evangélium az Isten szabadítása, hogy mindezt a fájdalmat, mindezeket a sebeket hozhatjuk Isten elé. És Isten, ami mennyei atyánk, aki tudja gyógyítani ezeket. Hozhatjuk elé és feltárhatjuk előtte, hogy Uram, ez történt. Nem szabadott volna megtörténnie, de így történt. Az itt és mostban, Isten házában, a gyülekezet közösségében pedig az én dolgom, hogy az evangéliumot hirdessem nektek. Először is hirdetem neked az evangéliumot, hogy van szabadítás, megbocsátás, és Krisztusban gyógyulást lelhetsz, hogyha ilyen sebeket hordozol. Ő benne tudsz megbocsátani, elengedni és gyógyulni mindabból, amiben sebződtél, hogy ne kelljen egész életedben mindig visszamenni ezekhez a sebekhez, és ebben a fájdalomban pörögni, és nem tovább lépni. Hitünk és tapasztalatunk, hogy Isten ma is gyógyít, néha egy pillanat alatt, néha folyamatok alatt, hosszú idő alatt. De ezek a sebek gyógyulhatnak Jézus Krisztus jelenlétében, és az ő áldozata és az ő szabadítása érvényes erre. És hirdetem neked az evangéliumot akkor is, ha te sebeztél. Ha azon az oldalán állsz, hogy felismered, hogy te jó ég, szülőként, én sebeztem. Sebeket okoztam, jót akartam, de nem úgy sült el. Jót akartam, és tényleg csak szeretni akartam, de igazából bántottam. És felnőttként azért küzd, mert én megsebeztem. Ne fuss el ettől, ne magyarázkodj, ne hibáztass senkit, csak lépj ma Jézushoz. Mert nála bocsánat van ezekre, és mondd ki neki, Uram, vétkeztem, és bocsáss meg, és hiszem, hogy a te szabadításod erre is elég. Van bűnbocsánat és megoldás, gyógyulás erre is. De hirdetem neked az evangéliumot akkor is, ha egy gyülekezetben sebződtél. Ha megérkeztél valahova, és azt hitted, hogy az a lelki otthonod lesz, és most itt végre megkapod azt a szeretetet, amit nem kaptál meg, és azt gondoltad, hogy ez most a hazaérkezés lesz, és aztán olyan dolgok történtek veled, amelyeknek nem szabadott volna megtörténnie. Ha egy gyülekezeti közösségben sebződtél, akkor is van bocsánat rá, és ha ott sebeztél, lehet bocsánatot kérni Istentől. És hirdetem az evangéliumot akkor is a számodra, ha azt érezted, Isten maga sebzett meg. Ha csapásért, ha veszteség, ha bármilyen helyrehozhatatlannak tűnő dolog, kimondhatod felé, hogyha haragszol rá, ha nem érted őt, és kérhetsz és kaphatsz gyógyulást és szabadulást. Ugyanis a gyülekezet közössége is, amiben Isten ma meg akar bennünket erősíteni, hogy a szabadítás valós. Nem azért lehettek itthon a gyülekezetben, mert feltétlenül minden annyira otthonos, vagy mindenkit ismertek, hanem azért, mert itt van a szabadítás forrása. A szeretet forrása, mert az Isten szeretet, és téged is úgy szeret, ahogy senki más. Ebből fakad az öröm. Ebből fakad a szabadítás öröme, és ebből lesz a tánc, ami a Zsoltárban történt. Ez a tánc nem szóló, ez a tánc nem páros, hanem körtánc. Örömtánc, egymásba karolva, egymás szemébe nézve. Aki volt a nyári táborban, az utolsó este volt egy ilyen néptánc tanítás, ott sok körtánc volt, és talán emlékeztek rá, hogy mennyire nehéz körtáncolni amúgy. Egymás lábára lépünk, nem találjuk a ritmust. Más irányba akarunk menni, megakad a zene, fáradunk, de nem állunk ki a körből, mert az ciki lenne, hogy már 5 perc után elfáradtam. Nem könnyű dolog a körtánc. De mégis, így lehetünk együtt, ma is a gyülekezet közösségében. Egymásba karolva, egymás szemébe nézve, ahogyan az úrvacsorai közösségben körben fogunk állni. Hálát adva egymásért, gyönyörködve egymásban, Isten teremtményeiben. Egymással összenevetve, vagy együtt sírva, egymást elfogadva, egymás létében örvendezve. Ez a gyülekezeti közösség. Az igazi hazaérkezés az majd a menny lesz. Gyülekezettől nem tudunk elvárni olyan dolgokat, ami majd a mennyben lesznek. Ez a mennynek az előíze. De hiszük, és ezért imádkozunk, hogy legyen olyan reális közösség, ahol mégis az evangéliumot hirdethetjük, meghallhatjuk, befogadhatjuk, és együtt gyógyulhatunk, és együtt lehetünk az örömben. Együtt mehetünk a forráshoz, amelyről ezt mondta Jézus, aki ebből a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre búzgó víz forrásává lesz benne. Hívjuk a Szent Lelket, hogy áldja és pecsételje el ezt ma bennünk. Ő adja nekünk az élő vizet, ő hozza el nekünk a szabadítás valóságát. Ő indítson bennünk, hogy lépjünk be a körtáncba, és bízzuk rá magunkat, ami szabadító, szerető Istenünkre. Amen.
Imádkozzunk. Jézus Krisztus, hálával állunk, vagyunk a te jelenlétedben. mert te vagy az, akinek egyedül hatalma van a mi bűneinket megbocsátani. Amilyen valóságosan vettük a kenyeret és ittuk a kortybort, olyan valóságos az, hogy te megbocsátottad minden megbánt bűnünket. És Jézus Krisztus, hálával vagyunk itt, mert egyedül neked van hatalmad arra, hogy örök életet ajándékoz nekünk, és te ezt megadtad a keresztfán. Áldunk ezért a végtelen szeretetért és kegyelemért, hogy lehajoltál hozzánk, emberré lettél, és ahogyan te feltámadtál, úgy hisszük, hogy minket is feltámasztasz majd azon a napon. Légy áldott ezért, hogy erről tehettek bizonyságot a testvéreink, és együtt mi gyülekezet, hogy ezért úrvacsorázhattunk most, mert a keresztednek, a feltámadásodnak az ereje, az erői most is itt vannak közöttünk. Imádunk és magasztalunk téged. És köszönjük, hogy úgy jöhetünk eléd, ahogy az ének mondta, talán semmit nem hozva. Talán hozzuk eléd, Urunk, a gyászunkat, a fájdalmunkat, de te légy az, aki bekötözöd azt a sebet, amit ember nem tud bekötözni. Könyörgünk a gyászoló testvéreinkért. Könyörgünk azokért, akik bármilyen lelki gyötrelmek között vannak, hogy őket is ajándékozd meg a te békességeddel. Könyörgünk azokért, akik betegek és kórházban vannak. Különösen egy testvérünkért kiáltunk most, hogy te hozz neki gyógyulást, Urunk. Kiáltunk azokért, akik bármilyen nehézségben, kétségben vannak, hogy áld meg őket jelenléteddel. És kiáltunk a gyülekezetünkért, a gazdagrétért, a városunkért, az országunkért, az egész teremtett világért. Minél többen és minél inkább egy szívvel tudjunk téged áldani és magasztalni, rólad hitvallást tenni. Te vagy az Úr, nincs más rajtad kívül. Ki égen, földön és föld alatt győztes Urunk vagy. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.